Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója van a telefonnál, azért ott, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükséges szintre csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Milyen a nemzetközi tudományos együttműködés most? Hogy látszik ez az egyetemről?
Azt látjuk, és én ezt pozitívnak tartom, hogy egy ilyen nemzetközi hálózat kezd kialakulni a különböző szakmákon belül is. Tehát egyrészt a szűkebb szakmámban, a szívgyógyászatban szinte napi szinten különféle konszenzus dokumentumokat adunk ki, ami azt jelenti, hogy például pont az új típusú koronavírus járvány különösen érinti a szív- és érbetegeket, és ennek a speciális helyzetnek a megoldására keressük a megfelelő evidencián alapuló ajánlásokat. Nem olyan rég egy ilyen 30 fős munkacsoport állított össze egy ilyen anyagot, és fogjuk publikálni. Ezen felül természetesen a közvetlenül a vírussal kapcsolatos kutatások is folynak, és ha egy új típusú szer jelenik meg, akkor egy konzorcium alakul európai szinten, vagy adott esetben tengeren túli centrumokat is igénybe vesznek, és én azt gondolom, hogy ez a fajta aktivitás a korábban meglévő hálózati pontok felélesztésével működtethető, úgyhogy van aktivitás, és egészen gyorsan alkalmazkodnak a kutatók, azok, akik korábban immunológiával foglalkoztak, azok azt keresik, és ilyen például a Semmelweis Egyetemen is több munkacsoport van, azt keresünk, hogy milyen az optimális immunválasz a vírusfertőzésre, oda lehet ezt megfelelően befolyásolni, van-e egyéb gyógyszeres megoldási lehetőség, amivel támogathatjuk az immunrendszernek a válaszát. Akkor van egy nagy számú olyan fejlesztés, amely a távdiagnosztikát hozza előtérben. Ennek a COVID vagy új típusú koronavírussal kapcsolatos vészhelyzetnek következménye az, hogy a úgynevezett betervezett vizitek, ambuláns ellátások, adott esetben fekvőbeteg kivizsgálások nem történnek meg. És akkor itt van a telemetria, a telemedicina, amivel lehetőségünk nyílik arra, hogy a betegeinket levizitáljuk, az adott problémát megbeszéljük. Nem olyan rég a Semmelweis Egyetem bejelentette, hogy egy úgynevezett telebőrgyógyászat, ugye teledermatológiai programot hozott létre, amikor a betegek a saját testükön észlelt elváltozásokat a klinikára juttatják, és akkor azt követően a telemedicina eszközével történik a konzultáció és a gyógyítás. Az nagyon érdekesen hallottam a kollégáimtól, hogy egy nap alatt 1000 esetet meghaladó igény jelentkezett, úgyhogy most éppen azon vannak a bőrgyógyász kollégáim, hogy ezt a viszonylag nagy igényt kielégítsék. Ez átalakíthatja egyébként az egészségügyet abból a szempontból, hogy nem feltétlenül kell nekünk minden egyes bajunkkal direktben az orvost felkeresni, hanem kell legyen a telemedicina, a távmedicinának is tere legyen. Én ezt gondolom, hogy ilyen típusú innovációk sokat segíthetnek. És a különböző laboratórium és képalkotó diagnózisokban egy adott betegség vonatkozásában ugyancsak harmonizálni lehet az együttműködéseket, tehát az adott leletek kiadása a távdiagnosztikának egy nagyon széles teret ad. Úgyhogy home office, ha nem is igazi home office, de a betegek otthonukból tudják panaszukkal megkeresni az orvosukat.
De hogy lehet telemedicinát csinálni a szív- és érgyógyászatban, amikor az mind belül van, a bőrünk meg azért kívül, azt egy jó felbontású kamerával csak-csak meg tudjuk mutatni. De belül nem.
Hát a telemedicina bizonyos esetben segít a szívgyógyászatban is. Épp ezért mondtam és emeltem ki, hogy a bőrgyógyászat, amelyik látható tüneteket produkál, és igazából a bőrön lévő eltéréseket visszük el az orvoshoz, és mutassuk meg, és kérjük rá a megfelelő terápiát. Ugye ezt könnyen meg lehet tenni, mert megkonzultálják, megkérdezik, mióta van ez itt, hogy nézett ki, van esetleg egy régebbi felvétel, ad valami gyógyszert, ez ugye ma már az elektronikus felhőrendszerbe kell fel lehet lőni ezt a gyógyszert, utána egy hét már meg lehet nézni, ez egy egyszerű dolog. A fizgyógyászatban, amit mi alkalmazunk, az legfőképpen a pacemakeres betegek, mert a pacemakeres betegeknek bizony van tárgyagnosztikája, tehát a betegeink egy része, amelyek komolyabb betegségbe szenvednek, például a szívelégtelenségben, van egy olyan kis telefonjuk, amely folyamatosan napi rendszerességgel hozza azokat az adatokat, amely a készülék hát sugároz, és ez bejut egy számítógépbe, és a figyelmeztet minket arra, hogy hol van probléma, hol nincsen. Ez egy nagyon modern rendszer, ez jól működik a betegek egy részében, és akiben nincs ilyen eszköz, beültetett eszköz, ott én azt szoktam kérni, és a fiatal orvosok, rezidensek, katodéves orvostan hallgatók azt csinálják, hogy ami viszonylag nagy számú szívelégtelen betegeinket fölhívják telefonon, és megfelelő kérdéseket tesznek föl, hiszen az ambuláns megjelenés az jelentősen csökken. Ezek a kollégák arra fognak rákérdezni, hogy van-e a betegeknek légszomjuk, hogy változott-e a testsúlyuk, tudnak-e mozogni, mennyit tudnak megtenni egy nap, és ezekkel a kérdésekkel, esetleg mellkasi fájdalomra utaló panaszokat összegyűjtik, és amennyiben találnak jelentős eltérést, akkor javasolják, hogy a beteg jön, de amennyiben nem jelentős kis eltérés, adott esetben vérnyomás eltérések, ugyancsak lehet javasolni a betegek számára megfelelő gyógyszeres kezelést, de természetesen a súlyos esetek vonatkozásában kifejezetten azt támogatjuk, hogy akkor azért jöjjenek be és történjen meg az orvosi vizit. Tehát le lehet csökkenteni a szívbetegek esetében is a vizitek számát ilyen telefonos kétirányú megbeszélés esetében vagy segítségével. Ezt mindenképpen támogatjuk, hiszen a szívbeteget, mint hallottuk, a vírusfertőzéseknek sokkal jobban ki vannak téve. És hát arra is törekszünk természetesen, hogy azok a szívkórházak, amelyek ezeket a típusú betegségeket ellátják, hogy azok COVID-mentesek maradjanak, azaz koronavírus mentesek, és ugye például a szemüveges egyetemet sokszor támadták amiatt, mert legalább négy hát blokkban, négy kórházban látja el a betegeket, ugye van Pesten három, Budán meg egy, ugye azok vagyunk mi, de ennek azért van kifejezetten előnye most éppen járványügyi szempontból, mert könnyen tudjuk a betegeket megfelelően módon irányítani, és azáltal, hogy minden egyes egységünk, telepünknél van egy leszűkített bemenet megfelelő triázsa, tehát osztályozással meg tudjuk akadályozni azt, hogy COVID-os beteg jusson be olyan helyre, ahol adott esetben további betegséget tud okozni. A gyanús betegeket elkülönítjük, a biztos betegeket pedig COVID osztályokon kezeljük.
Lehet ennek a mostani járványnak valamilyen hatása az ellátás szervezés filozófiájára is? Meg arra, hogy mi mennyire leszünk egészségtudatosak, mert amit említett a szívelégtelenségben szenvedőknél az embernek, akkor emlékeznie kell a súlyára, arra, hogy mennyit mozgott, mikor mennyit ment. Erre egy átlagember nem igen szokott figyelni.
A szívelégtelen beteg azért szokott, de biztosak lehetünk abban, hogy, mint ahogy mondtuk, egy ilyen vírusfertőzés, amely ugye legfőképpen az ismeretlensége okán okoz ilyen pánikot, azért megtanít minket arra, hogy hogyan kell az infekciókkal, a fertőzésekkel bánni. Hát 100 évvel ezelőtt a halálozások túlnyomó részét valamilyen fertőzéses megbetegedés okozta. Emlékezhetünk meg hírből is, több mint 100 éve zajlott, hogy a spanyol nátha az a vírus fertőzés, amely az első világháború után legyengült lakosságot megtámadott, és 1,5 év alatt a világháborús számokkal azonos nagyságrendben vitte el az embereket. Tehát ugye gyakorlatilag azóta, hál' Istennek, ilyen volumenű megbetegedés nem volt, de pont ezért a fertőző betegségekre való odafigyelés az jelentősen lecsökkent, és olyan alapvető szabályokat már nem tartottuk be, amelyeket most ismételten be kell tartani, és mint ahogy említettük, valószínűleg ez velünk marad, és ennek következtében sokkal egészségtudatosabbak leszünk, és meg fog nőni azoknak az innovatív diagnosztikai és terápiás lehetőségeknek a tárháza, amivel a kórházi ambuláns forgalmat, vagy adott esetben fekvőbeteg forgalmat le lehet csökkenteni, én ebbe bízok.
Mit gondol, minden ország fenn fog tartani valami extrém kapacitást egy újabb, ismeretlen járvány esetére, vagy nem?
Minden ország biztosan fel fog tartani egy bizonyos kapacitást, hiszen látható, és egyébként ha megnézzük az éves adatokat, akkor egy adott éven belül is jelentős különbségek vannak megbetegedések, halálozások vonatkozásában. Tehát ezt nem lehet egy átlagon tartani, kell egy plusz kapacitást szabadon tartani. Mondjak egy példát, ugye Magyarországon átlagosan naponta 350 beteg hal meg, és mégis vannak olyan napok, ezek döntően ugye volt a január-február, néha még a március, amikor akár 450-500, és aztán vannak olyan hónapok, ez természetesen a különböző vírusfertőzésektől is függ, amikor ez jóval 300 alatt van. Jóval 300 alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nekünk számolni kell. Ez a megbetegedések, halálozások havi, illetve napi ingadozása mutatja, hogy nem mindig egyforma a terhelés. Én a szűkebb szakmámra visszautalok. A heveny szívizom infarktusos betegek közül van olyan, hogy egy hétvégén jön 50 beteg, és van olyan nap, amikor csak alig egy-kettő. Tehát nehéz ezt kiszámolni, és mindenképpen kell, hogy legyen benne tartalékkapacitás.
Hogyan érintette a járvány az egyetem gyógyító tevékenységét? Mit kell fenntartani, mit nem feltétlenül szükséges?
Az egyetemen belül az első legfontosabb lépés az volt, hogy kialakítottuk azt a úgynevezett koronavírus egységet, mi úgy hívjuk, hogy COVID központ, amely a külső klinikai tömbben egy tömbben található, aminek a legfontosabb része az, hogy van egy bemeneti kapu, ahol eldől, hogy valaki potenciálisan fertőzött, nem fertőzött. Ezt egy sürgősségi osztály követi, emögött van egy úgynevezett intermediár középső osztály, ennek a tetején van az intenzív osztály, most jelenleg 54 ilyen ágyat különítettünk el, 54 intenzív ágyat, azért, hogy jól lássák, időnként van egy-egy beteg ezen az osztályon, az intermediár vagy középső osztályon 20 körüli betegszám van, és van erről az intenzív osztályról már kibocsájtott betegek számára egy ilyen légzési osztály. Ez a légzési osztály a intenzíven a lélegeztetőgépről levett betegek számára a megfelelő rehabilitációt biztosítsa. Ehhez természetesen nekünk 4 klinikát kellett elköltöztetni, illetve összeköltöztetni. Ezeket a lépéseket mi megtettük, és hát létrehoztunk egy olyan egységet például a belső klinikai tömbben, ahol a transzplantációk is vannak, ahol a onkológiai betegek egy részét, a vérképző szervrendszer betegek egy részét kezeljük, ahova megpróbálunk egy vírus sem beengedni, akkor természetesen külön vannak a gyerekklinikák, akkor a nőgyógyászati klinikákat is úgy osztottuk telephely szerint, hogy ez elkülönjön egymástól, tehát ugye természetesen volt nálunk már olyan szülés, ahol egyébként viszonylag kevés tünettel a terhes anyuka minden probléma nélkül szült, és hát van gyermek is, akit kezeltünk, aki kifejezetten jó állapotban van, vannak felnőttek is, hát hál' Istennek még súlyos betegünk nekünk nem volt, de hát természetesen, ahogyan fogy a kapacitása Szent László, az Dél-Budai Dél-Pesti Centrum Kórházban, ugye az egyetem intenzív kapacitására is egyre nagyobb szükség lesz, és akkor van ugye a Városmajori Klinika, ahol pedig azokat a betegeket kezeljük, akik a potenciális veszélyeztetettek, és hát igyekszünk mindenkit minden jobb állapotba hozni, a szívelégtelen betegeket mind gyógyszeresen, mind pedig megfelelő eszközökkel, műtétekkel, hogy a lehető legkisebb hát kárt tudjon bennük okozni a vírus, úgyhogy ezt mi átalakítottuk, és napi szinten van reggelente megbeszélés. Pontosan tudjuk, hogy a mikrobiológiai laboratóriumban, amelyik egyébként központi szerepet játszik Budapest és Pest megyében, hogy honnan jöttek pozitív esetek, milyenek ezeknek az aránya, a panaszos betegek között, a kontaktok között, vagy egy ilyen háttérszűrés mellett. Tehát ezt kicsit a mindennapi életünk részévé vált, de igyekszünk emellett természetesen a többi betegekre is maximálisan odafigyelni.
Milyen a katonai irányítás az egyetemen? Van-e ott egyáltalán?
Van egy nagyon kedves parancsnokunk, aki a ezredesként tényleg inkább levesz rólunk feladatot, mint sem, hogy ránk kezd. Tehát az egyetemnek az összes, hát hogy is mondjam, katasztrófa helyzettel kapcsolatos előkészítés, mert azért nyilvánvaló politikailag, még ha kicsi is az esélye, egy potenciális vírusfertőzés robbanásra azért készülünk, ezzel kapcsolatos felméréseket, javaslatokat megteszik, és a védőfelszerelés igényeinket nekünk csak le kell adni, és megfelelő tempóban megkapjuk az utánpótlását. Én kifejezetten azt kell mondanom, hogy elégedettnek kell lennem, és hát egy igen komoly segítő társ, az azt jelenti, hogy az a reggeli megbeszélésen mi ketten együtt ülünk, és igyekszünk természetesen a megbeszélés, amely a egyetemi vezérkart hát megszólítja, az is a táv oktatás eszközeként a Zoom rendszeren keresztül történik, tehát a kollégák közötti kontaktusszám az jelentősen lecsökkent.
Az oktatás, ami az orvosi egyetemeken igen szoros szokott lenni, hogy működik digitálisan most?
Digitálisan legfőképpen az első három évben működik 100%-osan, az azt jelenti, hogy ott igyekszünk a gyakorlati oktatást és távoktatás keretében megvalósítani, és aztán a jövő fél évben ezt pótolni. De negyed-ötöd évben, illetve hatod évben komoly gyakorlati oktatás van. A tekintettel az intézmény látogatási tilalomra önkéntesség elve érvényesül. Ezek a fiatalok akár a Semmelweis Egyetem, vagy más egyetem klinikáin, illetve a kórházakban vállalhatnak önkéntesen munkát, és ezt az önkéntes munkát beszámítjuk a gyakorlatokban. Hogyha valami speciális gyakorlat hiányzik, akkor nagyon reméljük, hogy az év maximálisan egy hónappal történő meghosszabbításával, itt a tanévre gondolok, ezeket a szükséges gyakorlatokat még be tudjuk majd pótolni. Alapvetően ugye az elvünk, hogy természetesen ilyen kifejezett gyakorlat orientált szakmák, mint az orvoslás, a fogorvoslás, vagy a gyógyszerészet, vagy a Pető András kar, vagy az egészségtudományi kar, ahol ugye a szakdolgozók felsőfokú képzése zajlik, ez nem lehet szimplán távoktatása. Vannak nagyon modern eszközeink, amelyeket kapcsolok így a fejemre, és akkor be tudom mutatni, hogy hogyan kell egy katétere szívműtétet végigcsinálni, és ezt le tudom beszélni, meg egy kollégám kint a műtőben begyűjti a távoktató rendszeren jövő kérdéseket, akkor ezekre én tudok válaszolni. De ez nem elegendő, ezt közvetlen közelről kell látni, a betegeket közvetlen közelről kell tudni megvizsgálni. Éppen ezért tökéletes megoldás erre az önkéntes vállalás, és azt kell mondanom, százalékosan nem tudok mondani, hogy biztos, hogy a túlnyomó többsége a hatodéveseknek, és egy jelentős száma a negyedöt évesnek, azon kívül, hogy részt vesznek a távoktatásban, önkéntes gyakorlaton vannak.
Összegyűlte eddig annyi tapasztalat, amelyből majd később az orvos és szakdolgozók képzésre javaslatot lehet tenni?
Mindig törekszünk arra, hogy tökéletesebb legyen az oktatás. A szerencse a szerencsétlenségben. Sose gondoltunk volna, hogy egyik pillanatról a másikra fölzárkózunk a Harvard Egyetem távoktatás színvonalára. Tehát amikor először én a Harvardba jártam, akkor nagy büszkén mutogatták, hogy micsoda fantasztikus ilyen Zoom rendszerük van, amivel oktatják a hallgatót, hogyan lehet ezt aktívan kihasználni, hiszen a hallgatók sok esetben egy előadóteremben vagy egy gyakorlatban nem mernek olyan módon kérdezni annyian aktívan, és hogy hát mennyivel jobban be lehet őket vonni a diskurzusban, és akkor lám-lám, nem olyan sokkal később, egyik pillanatra a másikra kellett kialakítani az egyetemen a távoktatás feltételeit, amely nem csak az előadások és a gyakorlatokat, hanem műtétek, beavatkozások, diagnosztikai vizsgálatoknak a távoktatását is tartalmazza. De mint mondtam, ez összességében sem elegendő, tehát ez, pont ezért egyeztünk meg a négy egyetemmel, hogy az államvizsgát egy hónappal elcsúsztatjuk, így tehát még egy további egy hónap áll majd rendelkezésre, hogy a szükséges gyakorlati képzés elemeit a kollégáink begyűjtsék, és utána sikeres államvizsgát tegyenek, és hát természetesen mindannyiunk érdeke, hogy a hatodéves hallgatókból mi hamarabb a kórházakban dolgozó fiatal csillogó szemű orvosok legyenek.
Végül a sport, mert ugye versenyek nincsenek, de nyilván a versenyzők, a sportolók azért megpróbálnak edzésben maradni. Mit csináljanak? Újra kell kezdeniük mindent?
Hát vannak irodalmi adatok, amelyek azt mondják, hogy ha teljes mértékben abban marad a sport, az a fizikai aktivitás, ami addig volt, akkor nagyjából egy-két hónap alatt el lehet veszíteni akár fél év munkáját is. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy legalább az eddigi terhelés 40%-át azt mindenképpen ajánljuk. Nekünk szoros együttműködésünk van a vizes csapatokkal, itt beleértem az úszókat, vízilabdásokat és a korcsolya szakosztályt. Mi ezt javasoljuk. Természetesen azok a fiatalok, akik külföldről jöttek, azoknak két hetet karanténban kellett lenni, de otthoni edzéseket, erőléti edzéseket lehet folytatni. Kisebb körben vannak azért edzések, és én azt gondolom, hogy átmenthető ez a felkészültség a vírus vészhelyzet idején, és akkor hát a jövő évi olimpiára megfelelő felkészültséggel tudnak majd jó eredményt elérni. Nyilvánvaló, hogy ez számukra nagyon nehéz, de nem is elrég láttam Jakabó Zsuzsinak az egyik bejegyzését, aki azt mondta, hogy számára sokkal kisebb veszteség, hogy az olimpián most nem tud részt venni, mint az, hogy a kollégáit látja, vagy barátait, akik adott esetben a vírus járvány miatt a munkájukat veszítik el. Tehát ez a hozzáállás szerintem nagyon pozitív. A lényeg az az, hogy nekik mindig megvan az újrakezdés lehetősége, megint majd egy kicsit több munkát kell majd ebből beletenni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Merkeli Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját hallották. Azért telefonon, mert a koronavírus járvány miatt a rádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.